Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található Ezékiel próféta könyvének a 47. fejezetében, az első 12 versben. Ezékiel könyve 47. részének az első 12 verséből olvasok egy csodálatosan szép prófétai látomást. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután kelet felé ment mérő zsinórral a kezében. Lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen. A víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen. A víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett. A víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt kérdezte tőlem. Láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Ahogy visszafelé mentem, láttam, hogy a patak partján innen is túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart. Az Aráb völgyben folyik tovább, és a tengerbe ömlik. A sóssá vált tengerbe. És meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény. Csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Éngeditől Én Eglaimig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak. A patak partján innen is túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig orvosságul. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Örökkévaló Úrunk, hálás szívvel köszönjük már mindazt a sok jót, amiben az Isten tisztelet kezdete óta bennünket részeltettél. Köszönjük a gyönyörű énekeket, köszönjük a drága kisgyermeket a családjával együtt. Hálás szívvel köszönjük ezt a csodálatosan szép igét is, és köszönjük az ígéretet, amelyet már is mindannyiunk szívére helyeztél, hogy az, hogy meg vagyunk keresztelve, az az örökké valóságig tartó szövetség te veled, amely minden pillanatunkat befolyásolja, ha igyekszünk figyelembe venni. Hálásak vagyunk, hogy a mai Isten tiszteleten további áldásokat szeretnél nekünk átadni. Olyasmit, amire nagyon nagy szükségünk van. Talán már tudunk róla, talán még nem, de rövidesen kiderül. Kérünk, add, hogy te rád figyelve, a te szeretetedben megerősödve tölthessük el az Isten tisztelet hátralévő részét is. Beszélj a szívünkre, magad magyarázd az írásokat, és segíts, hogy veled járva békességben élhessünk. Ámen. Énekelt imádság az iménti dicséret, a 294. ének befejező harmadik verse, Jézus üdvösségem, te vagy földön égen örök örömem.
Földön égen, örök.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi az iménti gyönyörű látomáson túl, Jakab apostol levelének az első részében van megírva, a 17. versben. Jakab levele első részének a 17. versét olvasom tehát. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, időnként a mi életünkben történnek nagyon nehezen elfogadható dolgok. Olyasmik, amelyek megpróbálják az erőnket. Olyan helyzetben kell például segítenünk valaki másnak, mikor mi magunk is csak sírnánk vagy elfutnánk, látva a másik ember szegénységét, elesettségét, fájdalmát. És olyan is van, amikor meg rajtunk van a baj. Amikor friss gyászt hordozunk, vagy ha valaki nagyon mélyen a szívünkben megbántott. Ilyenkor előfordul, hogy elveszítjük a fejünket. De én azt figyeltem meg, hogy mégis inkább az a jellemző, hogy az emberek tartással viselik az ilyesmit. Később, mikor már nincsenek tanuk, mikor már megtették a feladatukat, akkor aztán összezuhannak. Akkor azért kijön rajtuk, hogy min is mentek keresztül. Mindezeket a dolgokat magamon is megfigyeltem, mikor a mentőszolgálatnál dolgoztam, ha néha súlyosabb helyzetben kellett helytállnunk, megfigyeltem, hogy akkor ott a helyszínen soha nem hatott át az, hogy mit látok, mert igyekeztem nem belegondolni annak a másik embernek a történetébe, a sorsába. Hiszen amikor el kell őt látni, akkor nem az a feladata a mentőegységnek, hogy ilyesmiken gondolkozzon, hogy jaj, az a szegény ember. Akkor nekem szilárdnak, erősnek kellett lennem. És ehhez meg is adatott mindig az erő. Sokszor a gyászolók is, mikor jönnek hozzám, olyan méltósággal érkeznek. Viszont mivel magam is viseltem gyászt, jól tudom, hogy eljön a pillanat, mikor az ember már nem tud parancsolni a könnyeinek. Amíg azonban szükség van arra, hogy tartsuk magunkat, addig igyekszünk ezt megtenni. Erő adatik és kitartás. Nem gondolunk bele, hogy hogyan, de valahogyan mégiscsak megadatik. Tapasztaljuk, hogy bizony nagyon sokszor nem egyedül visszük a terheinket, hanem van segítségünk. Ez a segítség láthatatlan, de érezhető. Talán megkérdezték már a testvérektől ismerősök, rokonok, hogy miért hisznek Istenben, hogy miért járnak gyülekezetbe. Olyan sokan nevetnek azon, hogy mi feltételezzük, sőt, tudjuk, hogy van Istene a világnak. Szerintük ugyanis nincs, mert ők még sohasem találkoztak vele. Nem látták őt, úgy mondják, hogy az Isten nem mutatkozott be nekik. Nem tudják tehát elképzelni, hogy olyan valaki is létezhet, akit ők nem látnak, vagy nem hallanak. Hát Isten pedig tényleg nem lehet betenni a mikroszkóp alá. És nem lehet meghívni a tévésókba sem. Pedig talán egyszerűbb lenne akkor a helyzet, lehet, hogy divattá válna az Úr Jézusban hinni. Az emberek többsége azonban nem érti, hogy miért hiszünk mi Istenben. Illetve elmondják ők, hogy mit gondolnak rólunk, ha már olyan nagyon firtatjuk. Oda szoktak kiukadni, hogy akinek olyan nagy szüksége van erre, az higgyen nyugodtan, nekik azonban nincs Istenre szükségük. Aki gyenge, az kapaszkodjon, de ők erősek. A marxisták a sátáni filozófiájukban egyenesen azt állították, hogy a vallás a szegények ópiuma. Hogy Istent csak a gyengék számára találták ki az elnyomó, kizsákmányoló osztály tagjai, illetve a hozzájuk dörgölőző keresztény egyház. Mert a szegényeknek, ez mondjuk igaz, sorozatosan azt kellett átélniük évszázadokon át, hogy velük bármit megtehetnek. Vágytak volna az igazságra. Szívesen menekültek hát a kitalált Istenhez, mondják a marxisták, hiszen a valóságban nem remélhették, hogy a helyzetük javulni fog. Így hát elterjedt a szegények kordában tartására, hogy a szegényeket majd az Isten megsegíti, ők csak tűrjenek, várjanak. Isten azért is nem látható, mert kitalált, mert csak az emberek fejében él. Hát ezért kellett volna a kommunizmusban, sőt már a szocializmusban is megszűnnie a vallásnak. Hiszen egy igazságos társadalomban nem kell ópium a népnek, nem kell kitalált Istenben reménykedni, mert olyan jó a való életünk. Hát aztán, akik többet éltek, mint én, még jobban tudják, hogy nem egészen így alakult ez. Érdekes egyébként a hozzáállás. Egy ponton összevág az Úr Jézus szavaival, hiszen ő maga is azt mondja, hogy igen, a betegeknek van szükségük orvosra, nem az egészségeseknek. Jézus itt elmondja, kik azok, akik közül az ő követői kikerülnek. Akik gyengék, akik valóban átélik, szívük mélyéig érzik, hogy nem tudnak egyedül megállni az élet viharai között. Aki ellenben erősnek érzi magát egyedül is, aki nem érzi azt, hogy kevés az ereje, nyilván azt sem érzi, hogy segítségre szorul. Azzal azonban, hogy ebből az következik, hogy a gyengék álmodtak maguknak egy Istent, ahogyan a gyerekek néha kitalált pajtásukhoz szoktak beszélni, ha magányosak, nem tudunk mit kezdeni. Hiszen az a helyzet, hogy ennek a szerintük általunk kitalált Istennek a mi életünkben nagyon is látható, felismerhető a munkája. Ő maga tényleg nem látható, de a tevékenysége igen. Az Úr Jézus maga hasonlítja a Szentlélek munkáját, és a Szentlélekkel eltöltött ember életét a szélhez. Ugyan kilátott már szelet, de a hangját nagyon jól halljuk, ahogyan a fákat mozgatja, és látni is lehet a munkáját, a hatását. Vajon a szelet is csak kitaláljuk? Mert nem lehet lefényképezni. Igaz tehát, hogy a gyengéknek van szükségük az Isten erejére. Teljesen igaz, maga az Úr is mondta ezt. Azt is megmondta, hogy könnyebb a tevének átkelni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Ezt Jézus nem azért mondta, mert nem szerette a gazdagokat. Nem is azért, mert bűn lenne, ha valakinek több pénze vagy vagyona van. Hanem ez általánosságban igaz. Ha valakinek jó élete van, ha úgy általában sikeres, akkor nem érzi szükségét, hogy megkeresse az Istent. Izrael is mindig akkor keményedett meg, és akkor hagyta el az Urat, amikor azt hitte, hogy meg tud már állni a saját lábán is, és nincs szüksége a gyengék Istenére. Nem ment orvoshoz, mert egészségesnek érezte magát. Csak hát az erő és az egészség is múló állapot minden ember életében. Ezért nem jó és nem bölcs dolog kinevetni, kicsúfolni azokat, akik most éppen gyengébbek nálunk. Mert egykor valószínűleg mi is meg fogjuk majd ismerni az élet másik oldalát is. És akkor majd talán sírva keressük azt az Istent, akit addig csak az emberi keserűség szülöttjének gondoltunk. Sokan akkor találják meg az Urat, mikor valami nagyba éri őket. Ez éppen a fentiek miatt van így. Amikor elfogy a saját erő, akkor döbben rá sok ember, hogy valójában nem is olyan erős, mint amilyennek képzelte magát. Amíg az embert nem éri mondjuk baleset, sokkal bátrabban veti magát az életbe. Nagyon érdekes, hogy a gyerekek még mernek a jégen csúszkálni. Nálunk az Alföldön még arra is volt példa, itt még nem nagyon láttam, hogy még bicikliznek is a jégen. Mire felnőnek, párszor elesnek, akkor már csökken a bátorság. Hány idős embert látunk a jégen csúszkálni, játszani? Az időseknek a jég egyenlő azzal, hogy elesek és eltöröm valamimet. Egy gyerek erre még akkor se gondol, ha már tele van kék-zöld folttal. Amíg nem fáj elviselhetetlenül, addig nem hagyja abba a játékot, élvezi a tél örömeit. Pedig hát nincs kisebb veszélyben mindent egybevéve, mint egy idős. Csak az idős ember már tudja, hogy nincs mindenre ereje meg képessége, amire ő gondolta. Lelkileg is ugyanez a helyzet. Fiatalon betelve az élettel, senki sem gondol betegségre, vagy halálesetre a családon belül. De aztán sajnos eljön az idő, mikor meg kell tapasztalni, hogy minden igyekezetük és szeretetük kevés ahhoz, hogy megmentsék a haláltól a szerettüket, vagy akár önmagukat. Mert nem az ember irányítja az életnek a menetét. A legtöbb területre egyáltalán nincs befolyásunk. Ezért vagyunk mindannyian rémisztően gyengék. És ezért van minden embernek szüksége Istenre. Csak éppen ezt nehéz bevallani, és éppen ezért sokan nem vallják be, vagy még nem is értik. Gyógyít az orvos, csodák történnek, de egyszer elfogy a tehetsége. Mert akinek eljött az ideje, annak sajnos mennie kell. Fejlődik az ország, de földrengés lesz minden romokban. Vagy emlékszünk még a 15 évvel ezelőtti cunamira, 300 ezer halott pár óra alatt. Felrobban a tökéletesre tervezett atomerőmű, lezuhan a repülőgép. A többi 100 meg 100 bírja, ez az egy elromlott. Az ember csak szeretne erős lenni, baj nélkül csúszkálni a jégem, de azért előbb-utóbb mindenki elesik, megüti magát, vagy éppen eltörik valamie. De milyen csodálatos az ige. Jó előre felkészít bennünket. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Aki ezt megérti, annak nem kell megvárnia, amíg kiderül, hogy ő mennyire gyenge, amíg úgy igazán legyengül. Mert az Isten szeretetét azt ajándéknak is lehet venni. Nem pedig csak segítségnek, pótlásnak, valami utolsó szalmaszálnak. Talán itt szoktuk sokszor a hibát elkövetni, hogy csak akkor gondolunk az Istenre, amikor már nem marad más lehetőség. Mennyivel bölcsebb lenne eleve az ő erejével kezdeni? Hiszen ajándék az Isten kegyelme, kitüntető ajándék minden ember számára. És aki elfogadja, az az ajándék mellett döbbenhet rá arra, hogy enélkül mennyire szegény volt az ő élete. És ez az ajándék tökéletes, nem hasonlítható azokhoz az ajándékokhoz, amiket mi szoktunk egymásnak adni. Nem romlik el, és nem fordul a visszájára. Egy ismerősömtől hallottam egy fiú esetét. Egyetlen gyermek a jómódú családban. Kiskorától az egész napját a számítógép előtt tölthette játékokkal. Okos fiú volt, szeretetre méltó, amíg ezt a gépet meg nem kapta. Aztán elmagányosodott, megváltozott. És végül pszichiátriai beteg lett szegényből, mert ez az ajándék számítógép, miután az egész élete fölött átvette az irányítást, visszaütött, ellenséggé kár okozóvá vált. Pedig drága is volt, szép is volt, szokták is mondani a szülők, én ugyan nem értek hozzá, de a gyerekemnek már muszáj, ő már nem fogja megúszni. Hát ha 5-6 évesen két hét alatt megtanulja, akkor dupla annyi idősen is meg fogja két hét alatt tanulni, tehát semmi lemaradása nem történik, ha nem ül állandóan előtte. Istennek az ajándékai azonban nem ilyenek. Az ő ajándékai valóban tanító, építő célú ajándékok. Ettől viszont nem unalmasak, vagy nem egysíkúak. Bámulatos eszközöket tud az Isten felsorakoztatni, hogy meggyőzzön egyik vagy másik igazságról bennünket. Nem ugyanazt teszi mindig. Ugyanarra a helyzetre nem ugyanazzal válaszol. Egyáltalán nem unalmas dolog az Istennel járni. Az elsőként felolvasott ezékieli látomás még inkább rámutat arra, hogy milyenek az élő Isten ajándékai. Isten törődése leginkább egy folyóhoz hasonlítható. Forrásként indul, majd patak lesz, aztán folyó. A folyó az egész tájat meghatározza. Látható ez különösen a Közel-Keleten, ahol a szöveget leírták, hiszen ott kevés a víz, már az ókorban is száraz terület volt. Ahol a folyó elhaladt, ott volt minden, távolabb meg csak kősivatag. A folyóból éltek az állatok, a növényzet. Kivirágzott a táj, teremtek a gyümölcsök. De nálunk is meg lehet figyelni, mennyivel üdébb a Duna mellett a növényzet, mint akár pár kilométerrel távolabb. A folyó ajándék a környezetének. A vízi élőlényeknek élőhely, a növényeknek tápanyag, az embereknek megélhetés, hiszen ennivalót, innivalót is jelent, ha megtisztítják. Hajó utat is, és emellett még gyönyörű is. Nincs jobb, mint nyáron megmártózni a hűs folyóvízben. A folyó is fordulhat a visszájára, ezt nekünk éppen nem kell magyarázni. Meg lehet benne fulladni, elviheti a házainkat, ha kiönt. Istennek az ajándék folyójára azonban ez nem igaz. Az ugyanis nem önt ki, és nem lehet belefulladni. Itt már nem teljes a párhuzam a mi folyóink és az igében leírt folyó között. Az igei folyó ugyanis az Isten oltára alól a templomból indul ki. A kép megfejtése az, hogy minden folyóvíznek van valami eredete, és hogyha a folyás irányjal ellentétesen elkezdek a folyó mellett sétálni, akkor előbb-utóbb elérkezem a folyónak a forrásához. Hát Isten folyójának is ez a lényege, hogy nem marad a templomban az Istennek a jósága, hanem kijön onnan a világba, az otthonainkba, ahogyan a szövetségnél is mondtam, az életünknek minden egyes területére. Pont úgy, ahogy a folyóvíz előtt sincsenek akadályok. Mindenhová befolyik, ahová utat talál magának. És ott van még a belvíz is. De ha felismered azt a sok jót, ami az életedben megjelenik, akkor annak el kell indítania az áldások forrása felé. Honnan jött ez a sok jó? Nézzük csak meg, honnan ered. El kell találni a forráshoz. A hitetlen, akár Isten gyalázó emberek életébe is tesz az Isten ajándékokat. Ugyanolyan tökéleteseket, mint a mi életünkben, nem másod vagy huszadosztályú, vagy nem tudom, megmaradt darabokat, hanem ugyanolyan jót, mint a miénkben. Mert róluk sem mond le, mert oda is befolyik az Isten áldása. De az igazi áldás, a szerető Istennel való találkozás nem az ajándékokban van, hanem az ajándékokat követve a forrásnál. A forrás tehát az Isten oltára ebben a képben, végeredményben Isten maga, mert ő az adományozó, mert ő az ajándékozó. Nagyon jó megismerni ezt az ajándékozót. Hiszen ha valaki sok jót tesz velünk, akkor igyekszünk az illetőt megismerni. Talán megköszönjük a jóságát, lehet, hogy még valamit fel is ajánlunk cserébe. Hát nyilván Istennel sem kell ennek másképpen lennie. Ha észrevesszük az ő áldásait az életünkben, akkor ne legyünk restek keresni vele a kapcsolatot itt a gyülekezetben. Hiszen az igéből, úgymond a templomból indul ki itt Tajtótfalun is az áldások folyama. Szól az az ige, az az isteni szó, ami a világot teremtette. Az Isten alkalomról alkalomra bemutatkozik, és egy-egy új momentumot árul el magáról. Egy-egy olyan tulajdonságot, amire még nem gondoltunk, vagy ami már nagyon régen jutott az eszünkbe. Isten csak a gyengéknek kell. Igen, de minden ember gyenge. Mert egyikünk sem ura a saját élete alakulásának, csak azt hiszi. És az Isten mégsem nádpálcával jár közöttünk, hanem az áldását küldi minden életre. Ezt jelenti a szentélyből kiinduló folyó. Még csak be sem kell érte menni, mert az áldás, az ajándék házhoz jön, oda jön az életünkbe. Ezt azonban nem titkoltan azért teszi, hogy a forráshoz, azaz a gyülekezetbe, magához hívjon az Isten mindenkit, aki az ő áldásaira szomjas. Legyünk hát az áldások kútfejével napi kapcsolatban. Beszélgessünk vele, imádjuk őt. Köszönjük meg az életünkben felismert áldásait, és hívjuk fel ezekre a többi ember figyelmét is. Nem természetes, hogy ebben a világban jó élni. Nem természetes, ha boldogok vagyunk. Istennek a munkája, az ő áldás folyama hozza a boldogságot. Ne felejtsük el ezt soha, Így lesz teljes az örömünk, minden gyengeségünk, végességünk, sőt a bűneink, tévedéseink ellenére is. Hiszen azelőtt, aki szeret, nem kell a gyengeséget, nem kell a ráutaltságot szégyelni. Gyenge vagyok, de Isten szemrehányás nélkül segít. Amen.